Kelemen Imre atya vagyok, és nagy szeretettel és örömmel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót, akik most a Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsort hallgatják. Sok-sok részen keresztül beszéltünk már a szentmise menetéről és egyes részeiről. Az előző részben a szent áldozást magyaráztuk, és elmondtuk azt, hogy a szent áldozás nagyon fontos része a szentmisének, ha csak tehetjük és nincs semmi akadálya, és részt vettünk a szentmisén, akkor járuljunk szent áldozáshoz. Mik lehetnek ennek az akadályai? Hát az, hogyha nem vagyok katolikus és nem vagyok megkeresztelve, nem voltam még első áldozó, vagy ha nem tartottam be a szentmise áldozása előtti egy órás szentségi böjtöt, vagy pedig ha halálos bűn terheli a lelkemet, nem vagyok a kegyelem állapotában, ha nagyon régen végeztem az utolsó szentgyónásomat. Ezek lehetnek azok az akadályok, amelyek meggátolják azt, hogy az adott szentmisében részesülhessek a szentáldozás kegyelmeiből, azonban ha ezek nem állnak fenn, akkor mindenképpen menjek ki és vegyem magamhoz Krisztus testét, hiszen így válik teljessé a szent áldozatban való részvételem. Amiről nem beszéltünk még az előző részben a szent áldozás kapcsán, az az úgynevezett két szín alatti áldozás. Mit is jelent ez a két szín alatti áldozás? Azt, hogy Jézus teste a kenyér és a bor színe alatt válik jelenvalóvá az oltári szentségben a szentmisén, vagyis ezt a kenyeret és a bort, Jézus testét és vérét nevezzük két színnek. Az, hogy két szín alatt történik az áldozás, azt jelenti, hogy valaki a szentmisén magához veszi mind a két színt, Jézus testét és vérét is, vagyis a kenyeret és a bort is. Tulajdonképpen minden szentmisében történik két szín alatti áldozás, hiszen a miséző pap az minden esetben köteles magához venni mind a két színt. Azonban az egyház történetének során a teológia kidolgozta azt a tanítást, hogy mind a két színben külön is a teljes Jézus van jelen, hiszen Jézus egy személy, és nem lehet benne egymástól teljesen szétválasztani a testét és a vérét. A szentmisében ennek a szimbolikus, liturgikus mozzanata az, amiről már beszéltünk korábban, a test és vér egyesítése a pap szentáldozása előtt, amikor is beleejt a szent vérrel telt kehelybe egy pici darabot a szentostjából. Ezzel fejezi ki azt, hogy Jézus teste és vére összetartozik. Az egyház kezdeti időszakában, az ősegyház korában mindenki két szín alatt áldozott a szentmisében, azonban a 6. század környékétől egyre inkább elkezdett terjedni az a gyakorlat, hogy a szentmisén résztvevő hívek csak Jézus testét, a szentostját vették magukhoz, és később 1415-ben a konstanci zsinaton már hivatalosan meg is tiltották a két szín alatti áldozást a hívek számára. Ennek az oka csak részben volt a teológiai ok, vagyis hogy egy szín alatt is teljes értékű az áldozás. A másik talán fontosabb ok az a gyakorlati ok volt. Sokkal nehezebb és kevésbé praktikus áldoztatni nagy tömegeket, sok embert két szín alatt, félő, hogy a szent vérnek, a bornak egyes cseppjei lecseppennek, nem tudják megadni neki a kellő tiszteletet, ezért sokkal kényelmesebb és praktikusabb az egy szín alatti áldozás. Mégis a II. Vatikáni zsinaton sokat gondolkodtak azon, hogy a szent áldozásnak a jel szerepe, hogy a teljes Jézust vesszük magunkhoz, sokkal jobban kifejeződik a két szín alatti áldozás során, ezért újra megengedték a híveknek is a két szín alatti áldozást, és felsorolnak több esetet, lehetőséget, amikor ez lehetséges egy szentmisében. Ilyen például a különböző ünnepi alkalmakon való részvétel, vagyis a keresztelő nászmise alkalmából, vagy papszentelés alkalmából, szerzetesi fogadalomtétel alkalmából, természetes, hogy lehet két szín alatt áldozni a híveknek is, de lehetséges például lelki gyakorlatok alkalmából, közösségi misék alkalmából, vagyis mondhatjuk azt, hogy kellő odafigyeléssel és valóban a tisztelet kellő megadásával bármelyik szentmisében lehet két szín alatti szentáldozáshoz járulni, az semmiképpen sem tilos és elfogadhatatlan. A Római Misekönyv általános rendelkezései című dokumentum részletesen leírja, hogy amikor egy misében két szín alatti áldoztatás van, akkor annak hogyan kell történnie, mire kell figyelnünk. Ilyen esetekben több szolgálattevőre is szükség van az áldoztatásnál, nem elég a pap mellett lévő tálcázó minisztráns, hanem kell még egy valaki, akár pap, akár diakónus, akár egy erre megbízott civil áldoztató, aki a pap mellett állva tartja a szent vérrel telkelyhet. Kétféleképpen történhet a két szín alatti áldozás. Az első és gyakoribb formája az a bemártással való áldoztatás. Ilyenkor az áldoztató pap egy szentostját belemárt a szent vérrel telkelyhelybe, majd mondja az áldozónak, hogy Krisztus teste és vére. Az áldozó ráfeleli, hogy Amen, majd a nyelvére, a szájába kapja a paptól a szentvérbe mártott szent testet. A másik lehetőség az, hogy minden egyes áldozó miután a szájába kapta Krisztus testét, vagyis csak a szent ostját, utána a másik szolgálattevőtől megkapja a kelyhet is, és abból egy keveset iszik, majd visszaadja a kelyhet a szolgálattevőnek, aki egy kis törlőkendővel megtörli azt. Ilyenkor mind a két színnél elhangzik a párbeszéd, hogy Krisztus teste, Amen, majd Krisztus vére, Amen. Egy praktikus szempont lehet az, hogy még az áldozás előtt érdemes a miséző papnak bemondania a hívek számára, hogy milyen áldozás lesz a szentmisében, hiszen akkor az áldozáshoz járló hívek így tudnak arra készülni. Például, hogyha két szín alatt történik az áldozás, akkor mindenképpen a szájukat nyitják ki, és nem pedig a kezüket tartják előre, hiszen két szín alatti áldozáskor kézbe nem lehet áldozni. Az áldozás szertartásával kapcsolatban még egy utolsó kérdés merülhet fel. Egy hívő hányszor áldozhat egy nap? Alapszabályként azt mondhatjuk, hogy egy nap egyszer érdemes áldozni, azonban a Vatikáni Zsinat dokumentuma lehetőséget ad a napi másodszori áldozásra is. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy a második áldozás az már csak úgy történhet, hogyha teljes szentmisén vettünk részt, hiszen az első az előfordulhat úgy is, hogy csak áldozásban részesülünk, például betegellátás közben. Talán a legfontosabb lelki szempont, amire figyelnünk kell, hogy az áldozásnak akármikor történik, akármilyen formában, mindig megadjuk a kellő tiszteletet, és soha ne váljon számunkra csupán egy megszokássá vagy rutinos gyakorlattá. Visszatérve a Szent Mise menetéhez, miután mindenki megáldozott, aki szeretett volna, fontos, hogy az oltári szentséget eltegyék a megfelelő helyre, a megfelelő tiszteletadás közepette, utána pedig vagy a miséző pap, vagy a diakónus megtisztítsa, vagyis elpurifikálja a szentmisében használt liturgikus edényeket, és ezeket szépen összetéve elhelyezze az előkészítő asztalkára. Az a legjobb, hogyha az áldozás befejezése után nem marad semmilyen liturgikus edény az oltáron. A purifikálás alatt egyébként énekeket lehet énekelni, vagy egyszerűen csak orgona zene szólhat, de lehet simán szent csendet tartani, engedve azt, hogy mindenki magában csendes ima keretében adjon hálát a szentáldozás kegyelmeiért. Miután ez megtörtént, a miséző pap az oltárhoz megy, vagy ha az lehetséges, akkor a papi széktől állva elmondja az úgynevezett áldozás utáni könyörgést. Ez a könyörgés hasonló a mise elején lévő kezdő könyörgéshez. Egy rövid imádságban a pap lezárja a szentáldozás rítusát, hálát ad a szentáldozás kegyelmeiért, és miután lezárja a könyörgést a Krisztus, ami Urunk által befejezéssel, a hívek válaszolják rá, hogy Amen. Ezt követi a szentmise befejező része, a befejező szertartás, ami először is magában foglalja az esetleges hirdetéseket, vagy itt lehet helye egy-egy speciális közösség számára fontos imádságnak, valamilyen egyéb paraliturgiának, azonban arra nagyon figyelni kell, hogy a szentmisét ne húzzuk el és ne szaggassuk szét túl sok egyéb külön imával, szertartással, hanem itt inkább zárjuk le szépen, precízen a szentmisét, és utána külön szertartásként ünnepeljük még az egyéb fontos dolgokat. Itt tehát az a legjobb, ha csak rövid hirdetések vannak, majd utána következik a záró áldás és elbocsátás. Ez az esetek többségében nagyon egyszerűen és röviden a következőképpen történik. A pap felszólítja a híveket, az Úr legyen veletek, mire válaszolunk közösen, és a te lelkeddel. Ezután a pap megadja az áldást, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A hívek válaszolják, hogy Amen, majd vagy a pap, vagy a diakonus elbocsát mindenkit, a szentmise véget ért, menjetek békével. Mire közösen válaszoljuk, Istennek legyen hála. Amennyiben püspöki misén vettünk részt, annyiban egy picit más az elbocsátás szövege, akkor a püspök a következőt mondja, az Úr legyen veletek és a te lelkeddel, legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké, segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta, és utána következik maga az áldás. Bizonyos esetekben és alkalmakkor ünnepélyesebb, hosszabb áldások is előfordulnak, erről azonban már majd a következő részben fogok mesélni. Addig is mindenkinek nagyon szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!